Egy új igehirdetés sorozat indul most a nyári táborig. Jézusnak az Én vagyok mondásai lesznek velünk hétről hétre. Jézus az, aki összegyűjt bennünket, aki egyétesz bennünket, az ő népévé formál bennünket, és így fogunk figyelni ezekre az Én vagyok mondásokra minden vasárnap hétről hétre. Így olvasom most János evangélium a 8. részének a 12-től 20. verséig, aztán majd a 12-et még egyszer kiemelem a végén. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságod, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hova megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én is az Atya, aki elküldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt. Sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban. És senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. És a 12. vers még egyszer, Jézus ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mit kezdünk az ünnepeinkkel? Az ünnep az az idő, amikor máshogy étkezünk, amikor más a ritmusunk, amikor megállunk, amikor elcsendesedünk, amikor emlékezünk, amikor mást teszünk, mint egyébként, amikor otthon vagyunk, amikor nem dolgozunk. A karantén időszaka alatt nagyon sokszor ennek több eleme is valós volt, hiszen otthonról dolgoztunk, vagy nem dolgoztunk, hiszen más tettünk, mint egyébként, talán volt időnk főzni is, hiszen több időt töltöttünk azokkal, akiket szeretünk, és nem tudom, hogy ti megéltétek-e azt, hogy összefolytak a napok. Nehéz volt elítélni, hogy kedd van, vagy vasárnap, illetve ugyanolyan volt minden. De az ünnep mégis más, és ebben a mostani időszakban pedig, amikor az élet újraindult, akkor hirtelen minden annyira gyorsan újra előjött, hogy ez a veszély fenyeget talán, hogy nehéz lehet megtalálni azt, hogy mi is az ünnep. Az ünnep az, hogy emlékezünk, hogy felidézzük azt, hogy mi is ennek az ünnepnek az eredeti üzenete, értelme, hogy felidézzük, hogy mit ünnepeltek az első pünköskor, vagy nosztalgiázunk, hogy hú, emlékszel, milyen volt a tavaly előtti pünkösd, vagy az 5 évvel ezelőtti, vagy a tavalyi, vagy a 10 évvel ezelőtti, emlékszel arra a konfirmációra, emlékszel arra a kamaraerdei pünkösdi nagy összejövetelre, 4 gyülekezettel? Az ünnep az, hogy valahogy reprodukálni akarjuk azt, ami volt, akár az érzést, akár a megélést, és megpróbáljuk belehelyezni magunkat abba, hogy akkor legyen újra ugyanaz, ami. Vagy egyszerűen csak egy kicsit elszakadunk a hétköznapoktól, és azt várjuk, hogy legyen valami bensőséges találkozás Jézussal, aztán úgyis vissza kell esnünk a mindennapokba. Lehet, hogy ennek bizonyos részletei mind-mind ott vannak az ünnepben. De az ünnepet és a pünkösdöt nem ezek teszik ünneppé számunkra, hanem az, hogy Isten meglátogat bennünket. Nyilván a mi oldalunk, hogy figyelünk rá, hogy hívjuk őt, hogy teret engedünk az életünkben neki, de az ünnepet Isten teszi ünneppé a mi számunkra. Pünkösd a lélek ünnepe, de nagyon fontos kiemelni, hogy a lélek munkálkodott már addig is, és munkálkodik azóta is. A lélek korszakában élünk, ami óriási dolog, nagyon nagy kiváltság a számunkra. Jézus Krisztus jelen van a világon mindenhol, a Szentlélek által ennek a valóságában élünk. És ez nagyon felszabadító dolog. És nagyon fontos úgy lenni itt ebben a pünkösben is, hogy Isten már eddig is munkálkodott. És lehet, hogy vársz az életedben valami új dolgot, lehet, hogy várod azt, hogy Isten valami újat kezdjen, és ez nagyon jó. De nem szabad elfelejteni azt, hogy már eddig is munkálkodott az Isten. Nagyon nagy hangsúlyeltolódás lehet, hogyha akár egy ember, egy gyülekezeti közösség vagy egy csoport azt gondolja, hogy vele jött el valahogy a Szentlélek ebbe a világba. Mindeddig szárazság volt, pusztaság, de most valami nagyon-nagyon fontos dolog történik. Hallok néha ilyent akár a gazdagléti gyülekezetről is, hogy fú, ott aztán munkálkodik a Szentlélek. És veszélyes dolog ez, ami számunkra, testvérek. Se túlbecsülni, se alábecsülni nem szabad a jelentőségünket. Nem eshetünk abba a hibába, hogy akár elhiggyük ezt a dolgot, hogy tényleg itt valami speciális van. Valahogy úgy munkálkodik a lélek, ahogy sehogy máshol. Ez, amikor túlbecsüljük a saját jelentőségünket, egyenként vagy közösségként is. Aki itt ér meg, az valami. De alábecsülni sem szabad. És azt mondani, hogy hát, nincs semmi, hát a lélek amúgy fújja, hová akar, és semmi jelentősége annak, amit teszünk. Se túlbecsülni, se alábecsülni. Kontinuitás, folytonosság. Úgy vagyunk itt pünkös ünnepén, hogy alázattal adhatunk hálát, hogy Isten lelke munkálkodott évszázadokon keresztül, még a legsötétebb időszakokban is. Olyan helyeken is, ahol egyébként nyilvánvalóan nem kellett volna, hogy munkálkodnia. Isten végzi a munkáját rajtunk kívül is, hála legyen neki, és akár rajtunk keresztül is. A lélek jön, a lélek kiárad, és Isten életet ebbe a világba. A lélek, aki Isten maga, a Szent Háromság harmadik személye. És ezért hordozza Isten világosságát, mert a világosság Isten lényének a sajátja. Istenben nincsen semmilyen sötétség. Megrendítő lehetett, amikor Jézus Krisztus felállt az ünnepen, és azt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki egy az atyával, ő maga mondja ezt magáról. A lombsátor ünnepén, ahol óriási lámpások töltötték be a jeruzsálemi templomot és annak a környékét. Fény borított be mindent, és ezen az ünnepen mondja ezt ő magáról. Nagyon fontos, hogy ezen az ünnepen a fény, mint motívum összekapcsolódott az örömmel. Van egy ilyen mondás, hogy aki nem látta a lombsátor ünnepét, nem látott még örömöt. Az öröm és a világosság összekapcsolódik ezen a helyen. Ez a világosság nem csak egy ilyen leleplező dolog, hanem annak az öröme, hogy Isten világosságot gyújt a sötétben. És ebben a világosságban találkozni lehet vele, és ő felfedi az ő szeretetét, az ő hatalmát, és ez az ember számára öröm. Ezt a képet vigyük el magunkkal. Jézus a lombsátor ünnepén mondja ezt, és az ő világosságához az öröm kapcsolódik, ahogyan pünkösthöz is, és a lélek kitöltéséhez is, az Istennel való élő kapcsolat és minden gazdagság. Három irányból nézzük ezt meg, és most egy kicsit fordítva, mint szoktuk, nem magunkból induljunk ki, hanem abból, hogy mi is a helyzet a világban, aztán a gyülekezetben, a közösségben, és aztán a szívünkben. Miért van szükségünk Jézus világosságára? Hogy néz ki a világ? Nagyon sokféleképpen tekinthetünk a külvilágra, és nagyon egyszerűen le lehetne vonni azt a következtetést, hogy nagy szükség van ebben a világban arra, hogy Jézus világossága betöltse. Nagyon nagy a sötétség. Erről keresztények között így lehet jó kis párbeszédeket folytatni, jól be is tudjuk hergelni magunkat, hogy mennyire sötét ez a világ, mennyire borzasztó, hogy micsoda fertő, mekkora a sötétség. Ha ilyen kognitívabbak vagyunk, vagy filozofikusabbak, akkor vitázhatunk arról az óriási relativizmusról, kiábrándultságról, a világnak a gyökértelenségéről, arról, hogy a rosszat mondják jónak, és a jót mondják rossznak, és egy csomó-csomó olyan dolog, ami egyébként igaz. Ha másféle módon közelítjük meg, akkor azt láthatjuk, hogy a világban, aminek mi is a részei vagyunk, a külvilágban, tulajdonképpen a hatalmat gyakorlók folyamatosan sötétségben tartják az embereket. Megy a butítás. A hatalmon lévőnek általában nem érdeke, hogy az emberek gondolkodjanak, fejlődjenek, döntéseket tudjanak hozni, hanem az a jó, hogy kicsit mindig buták maradnak, sőt, hogy kicsit félnek, az a legjobb kombináció. Félelemben tartás. Gyanakvás. Mert nagyon sokszor a sötétség nem úgy van jelen a világban, mint valami áthághatatlan sötét, hanem mint valami hovály, valami zavarosság és hasonló. Nagyon könnyű ezt a dolgot így mondani, hogy hát igen, rettenetesen nagy sötétség van a világban. De közben azt látjuk, hogy a világban nagyon sok helyen van világosság, átláthatóság. Nagyon sok helyen vannak nagyon jó dolgok, nagyon sok helyen van világosság. És azt kell, hogy mondjam, hogy persze különbséget kell tenni Jézus világossága és általában mondjuk az átláthatóság között, de azt tapasztalom, hogy bizony Isten lelke munkálkodik a világban. Mert a lélek szabad, és fúj, ahová akar. A lélek tud munkálkodni, és tud teremteni szeretetet, és egy csomó olyan dolgot, amely emberileg nem lehetséges. Ebben a világban Isten lelke tud munkálkodni Isten népétől, még akár függetlenül is. De Istennek kedves, hogy felhasználja az ő gyermekeit is. Hol van Isten népe a világban? Nem az a legfontosabb kérdés, ha a világot nézzük, hogy mekkora a sötétség, hanem hogy hol van jelen Isten népe. Azt kell mondjam, hogy a világ nyomokban tartalmazza Isten népét. Isten terve ugyanis, hogy Isten gyermekei és Isten népe, mint közösség, áldás legyen a világ számára, és az ott lévő sötétséget ne ő győzze le, hanem visszatükrözze Isten dicsőségét, és így legyen jelen. Isten népe akkor tud jelen lenni a világban, és akkor tud világosság lenni, ez talán a kulcs, ha tudja, hogy ő kicsoda. Jézus elmondja itt, amikor beszél a farizeusokkal, hogy én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Ez az identitásnak az alapkérdése. Honnan jöttem, hová megyek? Eközött van a ki vagyok kérdés. Jézus Krisztus ebben biztos volt. Az a nép, azok az emberek, akik Krisztusban tudják, hogy ők kik, hogy honnan jöttek és hová mennek. És maradjunk az első képnél, se nem becsülik túl, se nem becsülik alá a jelentőségüket. Azok tudnak áldás lenni a világban, és így lehet jelen Jézus fénye a világban. Ahol természetesen a harc mindig megmarad a sötétség és a világosság között. De Isten ezért hívja az ő népét, hogy legyen a világban hegyen épült város, hogy legyen kovász. Sőt, Jézus azt mondja pár sorral vagy verssel később, hogy ti vagytok a világ világossága. Én vagyok a világ világossága, ti vagytok a világ világossága. Az Ézsaiás könyvében így mondja Isten a népének, kelj fel, tündökölj, eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Erre vár a világ. A világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Nagyon sokszor egyszerűsíthetjük le úgy, hogy a világban nem ahogy sötétség van, de milyen gonosz. De Isten úgy látja mindazokat, akik még nem az övéi, hogy ők a sötétségben, a félelmek közt vannak, és várnak, és sóvárogva várnak. Ez az a közeg, ami körülvesz bennünket. Na de mi a dolga mindebben az Isten népének és a közösségnek? Már ezt említettem, de fókuszáljunk most erre. Milyen az a közösség, ahol ott van Jézus világossága? Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk pünköstkor, hiszen pünköstkor jön létre az első keresztény gyülekezet. És itt van előttünk az első gyülekezet, amit felolvasott Anita a lekcióban, utána történik az, hogy kiáll Péter apostol, hirdeti az igét, és kiárad a lélek, ott az emberek megtérnek, létrejön az első keresztény gyülekezet. És láthatjuk, hogy milyen az a közösség, ahol ott van Jézus világossága. Nagyon sokszor látjuk azt, vagy hallhatjuk azt erről való tanításban, hogy elmondják, hogy hát bezzeg, az az első gyülekezet milyen jó volt, ott mindenki van egy volt, naponként megtörték a kenyeret, és egy csomó jó dolog történt, szerették egymást, kedvelte őket a nép, Isten megáldotta őket, gyarapodtak, és nagyon könnyen belecsúszhatunk abba, hogy hát tessék, ilyennek kellene lenni. Ez a tipikus moralizmus, hogy érd el ezt, szedd össze magad, és olyannak kell lenni, mint az első keresztény gyülekezet. Pedig ez a gyülekezet azért példa a számunkra, és abban mutatja meg nekünk, hogy milyen az a közösség, ahol Jézus világossága van. Hogy teljes mértékben végletekig Krisztus központú volt. A feltámadott Jézus Krisztus volt a középpontjában. És minden, ami a gyülekezetben történt, az egymásra figyelés, a naponkénti összegyűlés, meg minden, amit tettek, a tanítás és a gyümölcsök, mind arra mutattak, és abból indultak ki, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki legyőzte a halált, aki feltámadt, és aki elhozta az életet. Ez az öröm, ez volt az a forrás, amiből minden kiindult. Így a keresztény közösségnek, aki szeretné a lélek által átitatva az evangéliumot hirdetni a világban, aki szeretné Jézus világosságát tükrözni, annak Krisztus központúnak kell lenni, ennyi, nagyon-nagyon egyszerű valahol. Krisztusra kell mutatnia, és saját magát Krisztus által kell meghatároznia. Ki vagyok én, kik vagyunk mi, mint közösség? Krisztus gyermekei. És ehelyett azt látjuk, hogy a valóság sokszor ennél sokkal nehezebb. Mert a sötétség, amiben el kellett jöjjön Jézus, és amiben újra és újra meg kell jelennie a világosságnak, a sötétség az nem csak a világban van, hanem közöttünk is van, és bennünk is van. Ne gondoljuk, hogy ketté oszthatjuk a valóságot, a sötét világ és a mécsesekkel bevilágított ilyen biztonságos gyülekezeti közeg közé. A sötétség belül is van. És ezt nem úgy mondom most, hogy kezditek el szégyelni magatokat, vagy rosszul érezni, hanem Isten mutassa meg, hogyha bennünket ez érint, és amiben érint. Teljesen természetes, hogy az ember fel tudja használni akár azt is, hogy ő a világosság gyermekének tartja magát mások felé. Hogy érinthet ez egy gyülekezetet? Például a szinteződésben. Nem tudom, hallottatok-e már ilyen kegyes fordulatot testvérek között, mikor valakiről szó van egy harmadik félről, és azt mondja valaki, hogy jaj, hát nem kapott még világosságot az Úrban, vagy ő még nem jár ennyire a világosságban. Ami azt jelenti, hogy hát ő még nem tart itt. Ami azt jelenti, hogy igazából vannak, akik úgy előrébb járnak, vannak az áldottabbak, vannak a jobbak, vannak, aki többet kapott, és amúgy tényleg van, aki többet kapott, de az azért kapta, hogy többet szolgáljon, és ezáltal ő egy picit több lesz, és vannak a világosabb világosság gyermekei, és a szürkék, meg az egészen sötétek. A szinteződés, az aláfölé rendelés, ami tulajdonképpen egy kiskorúságot jelent, amíg az embernek ott van ez a működése, addig nem értette meg, hogy mit jelent Krisztus gyermekeként egy közösségbe tartozni. Ugyanilyen az ítélkezés, az előítéletek, aznak a sötétsége, hogy igazából nem érdekel a másik, hogy mi van benne, hogy hol tart, hogy miért olyan, amilyen. Csak látom, hogy mit tesz, és azt mondom, tessék, ezt mondom. Na, én biztos nem vagyok olyan, mint ő. A személyválogatásnak a legkülönfélébb formái. Amikor vannak emberek a közösségben, akiket úgy szívesen elkerülsz, meglátod a folyosón, azt egyből más irányba mész. Vagy illedelmesen köszönsz, gyorsan mondasz valamit, de mész tovább. Nem szeretnél vele igazából kapcsolódni. Akár egy-egy olyan vezető, vagy akár egy lelkész. Ki fog prédikálni vasárnap? Ja, jó, akkor jövünk. Szeretetlenség. Sorolhatnám nagyon-nagyon sokáig. Szükségünk van arra, testvérek, hogy a lélek járjon át bennünket, és megszabaduljunk ezektől. És nem az a megoldás, hogy elkezded most magadat bántani, vagy a másikat, hogy jaj, ő pont ilyen, vagy fú, hogy lehetek ilyen, mert mindannyiunkat érint. De van rá megoldás. Van forrás. Szintén Ézsaiás könyvében olvassunk, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. A gyülekezetben egy dolgot nem tudsz tenni. Te egymagad a világosságban járni. Mert vagy együtt járunk az Úr világosságában, vagy nem járunk benne, és nem mozdulunk. Mi történik akkor, hogyha nem csak pünköstkor, hanem egyébként is hívjuk a Szent Lelket, és egy olyan közösségként élünk, ami Krisztusra tekint, Krisztusra mutat, és benne találja meg az identitását, akkor Isten felnőtt gyermekeinek a testvéri közösségévé válhatunk. A gyülekezet Isten felnőtt gyermekeinek a testvéri közössége, ahol felelősséget vállalunk magunkért és az érzéseinkért, ahol szeretetben szolgálunk, ahol megtanulunk lemondani akár olykor magunkról, ahol a gyülekezetet nem egy szolgáltatásként érzékeljük, hanem ahol tartozunk és szolgálunk. A Krisztusban nyugvó élet, a Krisztusban lévő felnőtt ember tud tartozni, kapcsolódni, akkor is, ha nehéz, és különféle módon kapcsolódunk. És tud szolgálni, adni. Ezt végezheti el bennünk a mi Urunk, és ezen a vasárnapon is, amikor úrvacsorázunk, vagy amikor Istenre jövünk, ezért is könyöröghetünk. Urunk, így újíts meg bennünket. Ezt add meg nekünk, ennek a szabadságát, ennek a világosságát. És ebből kifolyólag egy ilyen közösség tudja képviselni az igazságot és a szeretetet egyszerre. Kimondja Isten igazságát, nem fél kimondani azt, ami megvan írva a Szentírásban. Emiatt lehet, hogy konfrontálódik is, és igazán szeretetteli tud lenni. És ezt nem úgy mondom most nektek, mint egy ideál, vagy egy cél, amit úgy jól meg kell dolgozni, és majd meg lesz, hanem ez a mi valóságunk, és egyre inkább az lehet, mert ezt készíti nekünk a mi Urunk. Na de harmadszor, mit jelent egyen-egyenként ez a számunkra? Pünköstkor a Szentlélek először egyenként töltetett ki az apostolokra. Összekapcsolta őket egy közösségé, de egyenként szálltak le azok a lángnyelvek rájuk. Egyenként volt dolguk az Istennel. Egyenként néven szólította őket az Úr. És így lettek egy közösségé. Ezért itt ma nekünk is, és az életünkben is egyenként van dolgunk az Istennel. Az elmúlt héten négy olyan történet volt velünk az esti alkalmakon, amikor azt láthattuk, hogy hogyan dolgozik Isten egy-egy emberrel. Saullal, akinek óriási világosság képében jelent meg, és meg is vakult, és fordítja meg a gondolkodását. Saul, mennyire vak voltál eddig? Teljesen más az irány. Az etióp kincstárnokkal, aki gondolkodott és próbálta megérteni, és oda küldte neki Fülöpet, és világosságot adott az értelmébe, hogy ja, hát akkor Jézus a messiás, és megértette. Péterrel, akinek jól működtek a vallásos előítélete, és azt mondta, hogy tisztátalant én nem érintek, és azt mondta Isten, hogy amit én megtisztítok, aztán nem mond tisztátalannak, és Péter világosságot kap, és máshogy gondolkozik, és megérti, hogy nem személyválogató az Isten. A Filippi börtönőrnek, aki egy szempillantás alatt az éjszaka közepén meglátja Jézus a világ világosságát, és dönt, és őt választja, és benne hisz. Amikor Istent keressük, akkor nem vagyunk magunkra utalva, és nem kell magadnak, értsétek jól, kitalálni, hogy vajon hogy lehet megtalálni az Istent. Nem velünk kezdődik a történet. Nagyon sok emberrel megtörtént már az elmúlt 2000 évben, és ez olyan jó. És egy csomó történet a Szentírásban is le van írva, és egy csomó bizonyságtétel van, így kell az Istenhez fordulni. És ez olyan felszabadító. Úrvacsorai közösségbe készülünk. A bűnbánat és az Istenhez fordulás lehetősége ez. Nagyon sokan nem azzal küzdötök, nem azzal küzdünk, hogy nem akarjátok, vagy nem akarjuk Istent, hanem hogy nem tudunk nem a sötétségben járni. Megvan az akarat, megvan az odaszánás, megvan a vágy, de a cselekvés nem működik. Hát ezért jöhetünk ma Jézushoz. És kérhetjük, hogy erre taníts meg, hogy mit jelent a világosságban járni. És a helyzet az az, hogy amíg ezen a földön élsz, újra és újra fogsz visszasodródni, be fog kúszni a sötétség az életedbe, de te már nem oda tartozol, hanem Krisztushoz tartozol, ha döntöttél mellette, ha az övé az életed. És újra lehetőség van visszatérni és hívni őt, arra, hogy ő megtisztítson és betöltsön. A teljes világosság az majd a mennyekben lesz. De itt ezen a földön újra és újra jöhetünk hozzá. Mi történik, hogyha belépsz Jézus világosságába ezen a mai napon? Mi történik, ha feltárod előtte a szívedet, annak minden sötétségét? Jézus a világosságban örül neked. Ne félj az Istentől. Ne félj az Istentől. Ne félj az Isten világosságába lépni. Minden okunk meg lenne emberileg, de Jézus azért jött, hogy általa ne kelljen félnünk már. És ne tévesszük össze az Isten félelmet azzal, hogy az Istentől félünk. Az Isten félelem, hogy elismerjük az Isten nagyságát, szuverenitását, hatalmát, uralmát, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Alázatra visz. De ne félj a világosságba lépni. A világosságban ugyanis, amikor elmondod, kimondod a bűneidet Istennek, amikor feltárod a szívedet, amikor hívod, hogy jöjjön be oda, ahol, amit nem is tudsz kimondani, akkor ott Jézus szeretetével találkozol. És ebben a szeretetben akár meg is ítél, elmondja, hogy mi nem jó, és vezet, és feltárja neked az igazságot. De ez nem megsemmisítő. Tudjátok, mikor lesz Jézus világossága megsemmisítő? Az utolsó napon. Akik nem őt választják, az utolsó ítéletkor, amikor teljesen világossá válik minden, és utána ez a világosság átfordul egy tűzbe, és tűz fogja elpusztítani a látható világot. attól lehet félni. De Krisztusban, az Istennel való találkozástól nem kell félni. Ez a világosság nem megsemmisít, hanem fókuszt ad, célt ad, és megmutatja neked, hogy ki vagy. Nem kell kitalálnod és összeraknod. Az övé vagy. Ebben a világosságban leszel képes tenni és elengedni azt, amit kell. Kedves testvérek, pünkösd van, adjunk hálát azért, ahogy a lélek eddig munkálkodott. Adjunk hálát alázattal, ahogy évszázadokon át végezte Isten a munkáját. Egy csomó mindent végzett már ebben a világban, óriási gazdagság. Adjunk hálát, ahogy munkálkodik. Mindenfelé most is adjunk hálát a keresztény testvéreinkért, akiken keresztül munkálkodik olyan országokban is, ahol ők az életüket kockáztatják ezért. Adjunk hálát, hogy elér olyan embereket is a lélek, akik olyan helyen laknak, ahol nem lehet kimondani Jézus nevét nyilvánosan. És adjunk hálát, hogy köztünk is munkálkodhat. Hívjuk, hogy könyörüljön ezen a világon, és könyörüljön rajtunk. Hogy szabadítson meg bennünket minden sötétségből. Hogy töltsön be bennünket. És hogy legyünk képesek rábízni magunkat, és járni az ő világosságában. Isten töltsön be benneteket ennek minden áldásával és örömével. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megváltó Jézus Krisztusunk, végtelen megtiszteltetés, és egyben mély alázatra hív, hogy Te azt mondod rólunk, hogy Ti vagytok a világ világossága, hogy együtt és egyen-egyenként ezt mondod rólunk. Kérünk Téged, hogy végezz el a Te élő lelkeddel, hogy Te egyre inkább növekedj bennünk, mi pedig egyre inkább alászálljunk. És óvj meg bennünket attól, hogy túlbecsüljük vagy alábecsüljük azt, akinek Te bennünket teremtettél. Taníts bennünket úgy járni ebben a világosságban, Te lelkedtől jövő világosságban, hogy tudjuk, hozzád tartozunk, mi melletted döntöttünk, és amíg nem döntöttünk melletted, vagy megtagadtunk téged, akkor tudjunk újra melletted dönteni. Újra a világosságot választani, téged magadat, Jézus Krisztus. Szentlélek, jöjj és újíts meg a mi atyánkkal való szövetséget. Pecsételd el a szívünkben. Újra vagy először, hogy hozzád tartozunk. Kérünk téged, így tudjunk jelen lenni a környezetünkben, a városunkban, az országunkban. Kérünk téged, hogy te gyújts világosságot mindazok életében, akik még sötétségben vannak, és ha kedves előtted, használj ebben bennünket. És könyörgünk mindazokért, akik bármilyen sötétségben vannak. Legyen az a fájdalom, a fájdalomnak a különféle formái, testi, fizikai, lelki vagy éppen veszteség fájdalma, mi beborítja őket, hogy ragyog fel, Jézus Krisztus, hogy te nem változol, és benned változásnak árnyéka sincs. És te velünk vagy minden nap a világ végezetéig. És ebben a hitben erősíts meg, amikor még kiáltunk a járványhelyzet miatt is, hogy Urunk, te vess véget, mert te neked van egyedül erre hatalmad. És teremts újjá bennünket, a veled való élő közösségünket. Jézus Krisztus nevében kértük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.